kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csak nem kétszer annyi embert mentettek ki életveszélyes helyzetből a szabad vizeken a rendőrök az első fél évben, mint a múlt év hasonló időszakában, mondta budapesti sajtótájékoztatóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a rendőrség minden területen arra törekszik, hogy megvédje a magyar emberek biztonságát, és így van ez a szabad vizeken is, ahol több mint 400 rendőr lát el szolgálatot, 50-nél is több járművel. A Kopaszigáton található vízirendészeti rendőrőrsön az államtitkár kifejtette. A járőröknek számos feladatuk van, ezek közé tartozik a különféle vízi járművek műszaki állapotának, illetve haladási útvonalának ellenőrzése. Gyakori jelenség, hogy a jetskit használók a kijelölt strandokon zavarják a fürdőzőket. Idén az első fél évben a tavalyi adatokhoz hasonlóan eddig 178 esetben mentettek ki bajba jutott embereket a vízi rendőrök. Ugyanakkor az életveszélyes esetek száma meredeken emelkedett. A tavalyi hasonló időszakban 23 embert kellett ilyen helyzetekben kimenteni, még idén már 40-et, emelte ki Rétvári Bence, aki arra kért mindenkit, hogy csak az engedélyezett útvonalakat használja vízi járművel, illetve a fürdőzők csak a kijelölt helyeken menjenek a vízbe. Javulnak az egészségügyi szakdolgozók lakhatási körülményei, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság a távirati irodával. Közleményük szerint 13 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból 12 vármegyei és egy városi kórházhoz kapcsolódóan összesen 15 helyszínen új, illetve korszerűsített szálláshelyeket alakítottak ki az egészségügyi szakellátásban dolgozóknak. Kecskeméten, Nyíregyházán és Szombathelyen új nővérszállót építettek, összesen 238 új férőhelyjel, írták. Hozzátették, az egy, illetve két személyes lakóegységekből álló épületek megjelenésükben és funkcionalitásukban is kiszolgálják a lakók igényeit, valamint megfelelnek a hatékony üzemeltetésre vonatkozó elvárásoknak is. Ismertették, hogy további 10 kórházhoz kapcsolódva 12 helyszínen épületeket újítottak fel és alakítottak át, és ezzel 1266 férőhelyet biztosítottak az egészségügyi dolgozóknak. Az oktatási hivatal által hétfőn közzétett adatok alapján megállapítható, hogy az érettségi vizsgaidőszak eredményesen zárult. Az új rendszer jól működött, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Budapesten sajtótájékoztatón. Maruzsa Zoltán ismertetése szerint több mint 3000 bizottság előtt mintegy 112 ezeren tettek érettségi vizsgát, és a különböző tantárgyakból letett csak nem 400 ezer vizsga közül több mint 60 ezer emelt szintű volt. Az államtitkár megnyugtatónak nevezte, hogy az osztályzatok 3,8-es átlaga az elmúlt évek átlagának megfelelő, kiemelve, hogy a vizsgarendszerben történő tartalmi változások miatti előzetes félelmek alaptalannak bizonyultak. A gazdasági növekedés a második negyedévben az előzetes várakozásoknál alacsonyabb volt, ami külső tényezőkre vezethető vissza. A magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek. A GDP visszapattintását az export gyengélkedése miatt az ipar hátráltatja. Állapította meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a második negyedévi GDP adatokhoz fűzött kommentárjában. Hozzátette, a kormány várakozásai szerint az amerikai elnökválasztás után ősszel már nem háborús, hanem olyan békeköltségvetést tud az országgyűlés elé terjeszteni, amely a kis- és középvállalkozásokat és a családokat célzó akcióterveken keresztül gyors lökést ad majd a gazdaságnak. Átadták az Országos Széchenyi Könyvtár új, több mint 11 ezer négyzetméteres, a könyvtár archivális példányainak őrzésére szolgáló raktárát a Pest vármegyei Pilis Csabán. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az átadó ünnepségen kiemelte. A közel 25 milliárd forintos kormányzati támogatásból épült raktár 81 ezer folyóméternyi polcon teszi lehetővé kultúrkincseink megőrzését a következő 50 évben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, száraz idő várható gyenge széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hidegebb, a vízpartokon, magaslatokon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
A nap verse. Egy estém otthon. Borozgatánk apámmal, ivott a jó öreg, s a kedvemért ez egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem látta már, úgy megvénült azóta. Ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint nyelvünkre jött, még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem most is nagy szálka még, előítéletét az évek nem szünteték. Nocsak hitvány egy élet az a komédia, fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja is színed, szeretném látni egyszer mint Heinz Buchfenzeket. Én műértő beszédit mosolygva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalom neki, s nagyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költő fia van. Előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni. Csak húsvágáshoz ért. Nem sok hajszála hult ki a tudományokért. Utóbb, midőn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő meg nyugonni dűlt. De ekkor száz kérdéssel állott elő anyám. Felelnem kell-e, hát az írást abban hagyám. És vége hossza nem lett kérdezgetésinek, de nekem a kérdések olyan jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van legszeretőbb anyám.
Petőfi Sándor Egy estém otthon című versét Lukács Sándor előadásában hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a zsírban és vízben oldódó vitaminokról, ezek helyes használatáról hallhatnak dr. Szilva Boglárkától, az Egri Levendula Patika gyógyszerészétől. Műsorunk a 2023. október 16-ai adás ismétlése lesz, a szerkesztő Berec Renáta. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Manapság már valószínűleg elég kevesen vannak azok, akik ne szednének valamilyen vitamint vagy étrend kiegészítőt, de miért is fontos az, hogy ilyenekkel támogassuk meg a szervezetünket?
Egészségünk alappillére és egyben egyik legfontosabb eleme a kiegyensúlyozott és vegyes étrend, ugye amely biztosítja a szervezet számára a napi tápanyag és energia szükségletet és a tápanyagok megfelelő arányát. Napjainkban sokat emlegetett ugye ez az egészséges életmód, egészséges élet, és ennek kialakítása ugye egy hosszabb folyamat eredményeként jön létre. Az említett folyamatban ugye több tényező is fontos szerepet játszik, kialakításában több alapelvnek szerepe van, amelyek úgymond együtt a részei a testi-lelki harmónia megteremtésének, ám az előfordulhat, hogy minden esetben ugye a táplálkozás és ezáltal bevitt mennyiségű vitaminok nem megfelelő mennyiségben tartalmazzák a testi-lelki egészség és harmónia számára, a megteremtés számára a megfelelő mennyiséget, ezért sok esetben ugye fontos vitaminok, nyomelemek és ásványanyagok formájában bevinni ezeket a készítményeket.
És amúgy szokták emlegetni, hogy a táplálkozás az elsődleges szempont, úgymond, hogy minél változatosabban étkezzünk.
Igen, véleményem szerint a táplálkozás nagyon fontos, hogy a táplálékod legyen az orvosságod, és orvosságod legyen a táplálékod. Itt ugye Hippokrátészt idéztem. Az vagy, amit megeszel, mondta Feuerbach. A táplálkozással testünk egészségi állapotát tudjuk befolyásolni. A táplálkozás célja a test energia állapotának fenntartása és karbantartása, és egyben az egészségünk megőrzése. Ezért ugye az ételek kiválasztásánál az elsődleges szempont az lenne, hogy mennyire szolgálja a test egészségét, hogy mennyire egészséges az a táplálék. A táplálkozásnak olyan szabályai vannak, amelyeket azért nem lehet figyelmen kívül hagyni, így például, hogy zöldség, gyümölcs, különböző húsok, gabona fogyasztásának, akár az ételek fűszerezésének és elkészítésének, az étkezés formájának, módjának, gyakoriságának, hogy mit, mikor, mennyit, miképpen és hogyan eszünk, ugye ezek a kérdések felmerülhetnek az étkezés folyamán. Természetesen ugye emberek vagyunk is, szeretünk ízletesen, finoman, és ha van lehetőségre, akkor változatosan étkezni.
A mozgás milyen szerepet tölt be egyébként az egészséges életmódban?
Véleményem szerint a rendszeres mozgás jót tesz a szervezetnek is, ezáltal az egészségünknek is. Ugye a mozgás javítja az állóképességünket, ezáltal a teljesítőképességünket is. Nagyon jó hatással van a szervezet élettani folyamataira. Nélkülözhetetlen az egészség megőrzése szempontjából, és jelentős az ideális testsúly elérése érdekében és megtartásában. Sok esetben ugye kihagyhatatlan folyamat a műtétek utáni mozgásszervi rehabilitáció során. A testi és lelki egészségi állapotunk szerves része, és ez a mozgás ez lehet akár naponta egy fél órás séta, vagy kerékpározás, akár úszás, vagy otthonunkban végzett egy könnyed mozgás, vagy edzés, akár tánc, vagy gyógytorna, vagy a kertben végzett pici tevékenység. Azt gondolom, hogy közösségteremtő és közösségépítő szerepe kiemelt jelentőségű, és véleményem szerint mindenki számára meg lehet találni a megfelelő mozgásformát.
A folyadékbevitel az mennyiben számít az egészséges életmódban ahhoz, hogy mondjuk megőrizzük az egészségünket?
A természet változik, és mi teljesen függünk ettől a változó világtól. Ez biztosítja az élelmünket, a vizet és a levegőt. Nincs ennél nagyobb értékünk, muszáj megvédenünk. David Attenborough szavait idéztem. Ugye az emberi test 60-70%-a ugye vízből áll, egészségünk megőrzése szempontjából nélkülözhetetlen a megfelelő mennyiségű és a megfelelő minőségű víz elfogyasztása. A víz szükséges bizonyos kémiai, biológiai és élettani folyamatokhoz, és a víz külsőleges használata is létfontosságú. Tekintsük akár csak a híres gyógyfürdőinket és gyógyvizeinket. Naponta 2-2,5 liter folyadékfogyasztása legalább szükséges az emberi szervezet számára, hogy a működés rendben legyen, véleményem szerint.
És hát egyébként minél többet vagyunk a szabad levegőn, az is annál hatékonyabb, hiszen a napfény nagyon sokat számít a D-vitamin előállítása szempontjából.
A napfény az élet lételeme, alapvető mozgatórugója. Nélkülözhetetlen a növények, az állatok és az ember életében is. Szükséges a növények oxigén termeléséhez, például egy elültetett kicsi mag kikeléséhez, az emberi szervezetben képződő vitaminok beépüléséhez, a szervezet élettani folyamataihoz. Szerepe van az emberi szervezetben a D-vitamin termelésben, a napfény az életünk nélkülözhetetlen része, és hatással van a fizikai és a lelki állapotunkra is.
Van még, ami egyébként befolyásolja ezt a folyamatot, azon túl, hogy mondjuk már bevisszük ezeket a táplálékkiegészítőket?
Azt gondolom, hogy a levegő ugyanannyira fontos az élet szempontjából, hiszen ugye a világot felépítő alapelemek ugye a föld, a víz, a tűz és a levegő, és az élőlényeknek mindenképpen szüksége van levegőre. A kiváló minőségű levegő nagyon jó hatással van a szervezetre, szintén élettani folyamatainkhoz, az agy oxigén ellátása szempontjából. Hogyha légzésünket tudatosan irányítjuk, ezáltal javíthatjuk koncentrációképességünket, csökkenteni tudjuk a mindennapi stressz hatását a szervezetre. A szervezet oxigén ellátását és a tüdőkapacitását akár helyes légzéssel, légzőgyakorlatokkal, akár énekléssel, mozgással, helyes testtartásunkkal, és a lakásban történő mindennapi szellőztetéssel támogathatjuk. Azt gondolom, hogy az életmódunkban fontos a helyes ritmus, bioritmus is, mellette a pihenés is. A munka és az egyéb tevékenységeink utáni pihenés a napi kialakított ritmusunk része, ám szükség van olyan időszakra, amikor lazítunk, amikor elengedjük a mindennapi gondokat és bajokat, így a pihenés egyébként lehet nem csak passzív, mint amikor ugye alszunk, hanem lehet aktív is, ilyen egy kirándulás, egy séta, friss levegőn tartózkodás, akár egy kis kertészkedés. Fontosnak tartom a mértékletességet. A mértékletesség a szervezet számára káros dolgok, élelmek lehetőség szerinti kerülését jelenti, és a hasznos táplálékok mértékletes fogyasztását jelenti. A mértékletesség az élet minden területére érvényes véleményem szerint igazából takar egyféle komolyabb önuralmat. Azt gondolom, hogy a testi és a lelki egyensúly egyaránt fontos ugye a teljes harmóniánk kialakításához, és ennek megőrzése és kialakítása nagyon fontos számunkra, és ezzel teljes az életünk a mindennapokban, a hétköznapokban.
Itt ugye most átvettük azokat, ami úgy támogatja a szervezetünket, hogy tulajdonképpen nem viszünk be semmilyen más anyagot a szervezetünkbe, tehát szájon át nem alkalmazunk vitaminokat, ám manapság is, ahogy említettem is az elején, szükség van arra, hogy a szervezetünket így módon is támogassuk. Milyen vitaminok vannak forgalomban? Mik azok a nagyobb csoportok, amikre oszthatjuk őket?
Ugye a szervezet működéséhez mindenképpen szükség van ugye vitaminokra, nyomelemekre és ásványi anyagokra, és ugye sok esetben az elmeri szervezet ezt nem tudja előállítani, tehát ezért fontos, hogy a bevitelükről gondoskodnunk kell. Ugye a vitaminok a szervezet számára nélkülözhetetlenek, és bevitelük ugye a kiegyensúlyozott és változatos étrenddel történhet egy módon. Ezek a vitaminok fontosak például bizonyos enzimeknek, hormonoknak és egyéb kémiai anyagoknak az átalakulásához, hogy ezek ki tudják fejteni hatásukat. Gyakran ugye a vitaminok és ásványanyagok antioxidánsként viselkednek, vagyis tehát lekötik a káros szabad gyököket is, és ezeket a vitaminokat mindenképpen be kell vinni. Kettő nagy csoportra oszhatjuk őket, a zsírban oldódó vitaminokra és a vízben oldódó vitaminokra. A szervezet számára mind a kettő típus szükséges, mert mindenképpen a szervezet védekezését segítik elő. A hiányában különböző korlettani folyamatok alakulhatnak ki, ami pedig betegségek kialakulásához vezet. A zsírban oldódó vitaminok hosszabb ideig raktározódnak a emberi szervezetben, ezért a túlzott bevitelük semmiképpen nem ajánlatos. Adagolásokhoz mindenképpen kellő figyelem szükséges.
Említettük akkor tehát a zsírban és a vízben oldódóakat, akkor kezdjük először a zsírban oldódó vitaminokkal. Vegyük sorra, hogy melyek ezek. Kezdjük az A-vitaminnal mondjuk.
Az A-vitamin egy karotinoid származék, más néven retinolnak is nevezzük. Kedvező élettani hatásai például, hogy szerepet játszik a sejtek differenciálódásában, a bőr és a nyálkahártya normális állapotának fenntartásában, hozzájárul a normális látás fenntartásához, támogatja az immunrendszer működését. Megtalálható az A-vitamin májban, tojássárgájában, tejben, tejtermékekben, tengeri halakban. Az A-vitamin előanyagai, úgymond provitaminjai, a karotinoidok, melynek legismertebb képviselőjük a beta-karotin. A provitaminokból a szervezet képes az A-vitamin előállítására. A következő zöldségek és gyümölcsök ugye nagyon jó beta-karotin források, mint a sárgarépa, paradicsom, paprika, sütőtök, sárgadinnye, kajszibarack. A beta-karotin, az A-vitamin előanyaga a szervezetben fog retinollá alakulni. Hiányában, az A-vitamin hiányában, ennek a korai szakaszában farkasfogság alakulhat ki, ami ugye jelenti a szürkületben vagy gyenge világítás esetén bekövetkező látászavart. Az A-vitamin nagyon fontos és nélkülözhetetlen a szemüveghártya retina felépítésében. Hiányában történik például a hámszövet csorvadása, szaruhártya és kötőhártya elváltozása, akár a bőr kiszáradása, a szőrzet és a hajszálak törékenysége kihullása. A-vitamin hiány, ha területeket tekintjük, akkor gyakori Afrika és Ázsia területén, ugye ennek az oka az, hogy ők az ott élő emberek kevesebb gabonát, tejterméket, zöldségfélét fogyasztanak. Az A-vitamin hasznosulását csökkentheti, és csökkenti is az alkoholfogyasztás és dohányzás, illetve különböző gyógyszerek, például fogamzásgátló tabletták alkalmazása. Azt, hogy mennyi mennyiségű A-vitaminra van szükségünk, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság állapítja meg, például populációra vonatkozó beviteli referencia érték alapján, ami, ha csak egy példát említek, a 40 év felett felnőtteknél 650 mikrogram per nap, akár várandóság szoptatás idején pedig 700, akár 1300 mikrogram per nap.
Akkor ezt a vitamin túl lehet adagolni?
Igen, ezeket a vitaminokat is túl lehet adagolni, és akár ugye 200 mg például már súlyos toxikus tüneteket tud okozni, akár hányást, hasmenést, zavart idegállapotot, fejfájást, homályos látást. Ezt a túladagolást először a sarkottatók észlelték, akik ugye rengetegszer fogyasztották a jegesmedve máját, ami ugye nagy mennyiségben tartalmazta az A-vitamint. Az A-vitamin, hogyha felhalmozódik a szervezetben, akkor a szintje lassan csökken. Vesebetegségben is problémát okozhat az A-vitamin szedése, és ebben az esetben inkább a beta-karotinokat szoktuk ajánlani, hogy ezt szedjék a betegek. A beta-karotin túladagolása a bőr alatt egy ilyen sárgás színes réteget képez. Terhesség és szoptatás ideje alatt mindenképpen fennáll a túladagolás veszélye, és hogyha szükséges, akkor itt is inkább a beta-karotin alkalmazása ajánlott. Általában terhesség alatt a máj fogyasztása ezáltal ellenjavalt, és a túladagolásnál ugye ez a hipervitaminózis, ez a sárgás bőrszín, akár hajhullás, bőrgyulladás felléphet. Kicsit a történeténél érdekes lehet, hogy az ókori Egyiptomban az orvosok, amit ma farkasvakságnak nevezünk, ugye ezt a betegséget, ökölmájának fogyasztásával gyógyították, és ezt rendelték a betegek számára.
Egy másik fontos vitamin a D-vitamin, amiről szerintem sok szó esik, főleg amiatt, hogy kevesebbet viszünk be, kevesebbet tartózkodunk a napon, emiatt ugye fontos a pótlása, viszont ennek is vannak ugye, mivel zsírban oldódó vitamin hátulütői.
Igen, a D-vitamin bevitellel ugyanúgy vigyázni kell igazából, és a megfelelő mennyiségre figyelni kell, hiszen szerepet játszik a sejtosztódásban, ugye hozzájárul a megfelelő kálcium és foszfor normál felszívódásához, a vér normál kálcium szintjének fenntartásához, az egészséges csontozat, fogak, izomfunkció fenntartásához, az immunrendszer normál működéséhez. Ugye tartalmazza tej, tejtermék, tojás, máj és hal, és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság ugye a felnőttekre szintén megadott egy referenciaértéket, ami a D-vitamin esetében 5 mikrogram, a 200 nemzetközi egység, és az említett ugye, táplálékok mellett nagyon fontos a D-vitamin ellátottság feltétele a napfényen való tartózkodás. Napsütéses tavaszi-nyári időszakban akár 10-30 perces, minél nagyobb szabad testfelületet érintő napfény elegendő mennyiségű, azonban természetesen a tűzönapon ne tartózkodjunk sok időt. A D-vitamin másik elnevezése a kolekalciferol, ugye ott a D2 és D3 vitamint szoktuk megemlíteni, az egyik ugye az ergokalciferol, a másik pedig a kolekalciferol. A D3 vitamin az, ami erősebb hatású, és a bőrben keletkezik a napfényben lévő UV-fény hatására. A hatásos formája a májban és vesében jön létre. Történeteként egy kis érdekességként megemlíteném, hogy a csukamáj olajról állapították meg, hogy gyógyítja az angolkort, ugye, ami a D-vitamin hiány következtében bekövetkező kálcium és foszfor felszívódási zavar, és ugyanezt vették észre, hogy napfénnyel sugározzák be a bőrfelszínt, akkor ugye szintén kezelhető ez a fajta kialakult D-vitamin hiány probléma.
Van különbség egyébként a téli és a nyári időszak között? Hogy mondjuk nyilván, ha nyáron többet tartózkodunk napon, elegendő lehet kevesebbet bevinni belőle?
Igen, azt gondolom, hogy tehetünk különbséget is, van is különbség a napszak vagy a évszakok közötti bevitel között. Ugye, hogyha tudunk több időt tartózkodni napsütésben vagy napon, akkor elég az a említett pár perc igazából, amit a napon tölthetünk. Vannak olyan munkák, illetve az enyém is ide tartozik, mert nagyon sokat vagyok, hogy a gyógyszertárban is kevesebbet szabad levegőn, hogy állandóan zárt helyen tartózkodó felnőttek ugye ki vannak téve a D-vitamin hiánynak, illetve az abból eredő következményeknek, hiszen ugye, ahogy benn vagyunk, az üveg nem eresti át az UV-fényt, így ezáltal a bőrben a D-vitamin nem termelődik. És ezért fontosnak tartom, hogy akik ilyen munkát végeznek, hogy egyrészt több D-vitamint figyelnek be. Illetve ugye mostanában már az őszi hónapok indultak, jönnek a téli hónapok, napsütéssel kevesebbet fogunk találkozni, mindenképpen fokozottan oda kell figyelni a D-vitamin mennyiségére. Szokták még mondani, hogy elmennek szoláriumba is, hogy esetleg ez alkalmas lehet D-vitamin pótlására, ez nem megfelelő, mert ott ugye UV-A sugárzást alkalmaznak, és ugye az nem aktiválja a D-vitamin képződését.
Gyerekeknél különös fontossága van, főleg az újszülött kortól kezdve a D-vitamin bevitelnek. Miért fontos ez?
Fontos igazából a gyerekeknél is, hiszen már a csontok képződéséhez, az immunrendszer működése szempontjából is fontos, ugye, hogy megfelelő D-vitamint kapjanak, hogy általában, hogy egy csepp D-vitamin az olyan 400-500 nemzetközi egységet szokott jelenteni, egy-kettő cseppet szoktak igazából számukra rendelni a gyermekorvosok, és mindenképpen oda kell figyelni, hiszen ők még ugye az a réteg, hogy ők nem tudnak magukra vigyázni, tehát a szülők vigyáznak rájuk is, és vigyázni kell, hogy mennyi mennyiségű az a vitamin, ami számukra elegendő, és bejuttatjuk a szervezetükbe.
Ha túladagolnánk, milyen tünetekkel találkoznánk?
Túladagolása, túlzott bevitele okozhat hiperkalcémiát, ami járhat szájszárassággal, akár szédüléssel, hányással, izomgyengeséggel, ízületi fájdalmakkal, étvágytalansággal is, és kialakulhat vesekő is. Túladagolása eredményezheti, hogy megemelkedik a vérkálcium szintje, ugye ezáltal túl sok kálcium fog beépülni a csontokba, akár a tüdőbe, vesébe, érfalakba, és ezáltal az élelmeszesedés kockázata növekszik, vagy akár növekedés zavarokat is okozhat a túladagolása.
Egyébként, hogyha túladagoltuk és tapasztaljuk ezeket a tüneteket magunkon, hogyan fog, milyen gyorsan ürül ki egyébként a szervezetből?
A zsírban oldódó vitaminok nehezebben ürülnek ki, tehát mindenképpen azt mondom, hogy inkább járjunk el elővigyázatosan, és figyeljünk, és ne adagoljuk túl, mert utána ugye hosszabb folyamat a kiürülésük a szervezetből, és hogy fontos, hogy hát ne kerüljünk orvoshoz is sürgősségi ellátásra miatta.
Szokták javasolni még az E-vitamin szedését, de mi is pontosan az E-vitamin, és miért jó a szervezetünknek?
Az E-vitamin is ugye zsírban oldódó vitamin, másik elnevezése az alfa-tokoferol. Az E-vitamin egy antioxidáns vitamin, ami hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez, védi a sejthártyát a szabad gyököktől, szükséges az egészséges szív- és agyműködés szempontjából, véd az érelmeszesedés ellen, akadályozza a rossz koleszterin, az LDL oxidációját, tehát kevesebb lesz a lerakódás az érfalakban, védi a szem vérereit és a szemlencsét a szabad gyökök káros hatásától, csökkenti a hályok kialakulásának esélyét, erősíti az immunrendszert. Növényolajokban megtalálható, mint például napraforgó, tökmag, oliva, kukorica, akár zöld növényekben, gabonafélék csirájában, mandulában, magyaróban, dióban, és hogy mennyi mennyiségre van szükségünk, így szintén az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság határozta meg ugye egy napi beviteli referenciaértékkel, ami itt jelen esetben az E-vitamin esetében 12 mg-ot jelent. Hogyha az E-vitamin kevés mennyiségben kerül a szervezetbe, vagy valamilyen módon hiánya alakul ki, akkor akár ugye ez előfordulhat zsírfeszívódás meg epe kiválasztási zavarok esetében, és a hosszabb idejű hiánya mindenképpen gondot okoz, lehet olyan, hogy vérszegénység alakul ki, vagy meddőség, akár izom- vagy idegsorvadás, és azt is észrevették, hogy daganatos betegekben ugye az E-vitamin szintje alacsonyabb lehet. Hogyha normál táplálkozást tekintjük, akkor normál táplálkozás mellett általában E-vitamin hiánya nem szokott kialakulni.
Van annak egyébként valamilyen tünete, hogyha hiány van a szervezetben E-vitaminból?
Igen, szerintem fáradékonyabb ugye az ember mindenképpen. Ugye látható a bőrön a tünet, hogy a bőr esetleg berepedezik, és akár a haj is, mert a haj szempontjából is fontos, szőrzet szempontjából is fontos. És ugye ez a hiány még felléphet például zsírfeszívódási zavaroknál, májbetegségeknél, krómbetegségeknél, ugye kalóriaszegény étrendnél is, tehát nagyon oda kell figyelni, és ugye itt is meg kell említeni, hogy bizonyos gyógyszerek, tehát például a koleszterin csökkentő gyógyszerek szedése is okozhat problémát az E-vitaminnel. hogyha a különböző élelmiszereket mondjuk hűhatásnak tesszük ki, vagy fagyasztjuk, akkor ezáltal csökkentjük az E-vitamin mennyiségét az élelmiszerekben. Ha viszont túladagoljuk, akkor kialakulhat fejfájás, szédülés, izomgyengeség, kettős látás, és ha sokat vittünk be, akkor ugye a többi vitaminnak, az A, D és a K vitaminnak a felszívódását csökkentheti.
Én azt gondolom, hogy egy viszonylag kevésbé ismert terület a K-vitaminok szedése, használata. Mit akarnak pontosan ezek a K-vitaminok, és mire jók?
A K-vitaminoknál ugye a K1 és a K2 vitamint említeném meg, ugye, a fillokinon és a menakinon. A K-vitamin részt vesz a normál véralvadásban és a normál csontozat fenntartásában. Megtalálható zöldleveles növényekben, mint spenótok, saláták, brokkoli, káposzta. A K2 vitaminnál pedig inkább az állati eredetű élelmiszereket említenénk, mint máj, húsok, sajt, tojás fogyasztásával jutatunk hozzá. Ugye itt is van egy ilyen referencia érték, amit a Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapított a K-vitamin esetében, ez 75 mikrogram, és itt is ugye fellépett az, hogyha hiány lép fel a K-vitaminnál, akkor ugye ez látványos is, például ha kisebb sérülés éri a szervezetet, akkor ez a vérzés nagyon lassan áll el, vagy a bőrtér egy kisebb horzsolás, ugye ilyen feketés kékes nyomot hagy maga után, gyakoribb az orrvérzés, vagy megjelenik a vér a vizeletben, akár K-vitamin hiányra utalhat a lassú véralvadás. Ugye az újszülötteknél, hogy a vérzékenységet elkerüljék, születés után ugye egy hónappal K-vitamin lekciót kapnak ugye a vérzékenység elkerülése érdekében. Illetve hát ugye van, akinél, vagy egy hónapos korban van, akinél meg már ugye korábban elkezdődik, és akkor ugye ott már azt kapja, ameddig az orvos szükségesnek ítéli. Felnőttekben ritkább a K-vitamin hiány, de például, hogyha sárgaság miatt, egy epehiány miatt előfordulhat igazából. Vagy gyógyszereknél is van, aminél figyelemmel kell kísérni, hogy ha antibiotikumot szedtünk hosszabb ideig, akkor ugye az egy K-vitamin hiányt idézhet elő. Vagy egyes koleszterin csökkentők itt is igazából K-vitamin hiányt okozhatnak. Hogyha ezek az állapotoknál valamelyeket tapasztaltuk magunkon, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen a véravadási időt nézni kell. Főleg azért is, mert ugye a véravadás gátlására gyakran alkalmazott hatóanyag a varfarin, és ugye egyéb gyógyszerek mellett nem szabad K-vitamin tartalmazó kiegészítőket szedni, hiszen akkor a gyógyszer nem fejti ki hatását, vagy eltolódik a vérzés idő is.
Térjünk át a vízben oldódó vitaminokra, ami talán egy nagyobb csoport ennek a táplálék kiegészítőknek a szempontjából. Mit tudunk a vízben oldódó vitaminokról, és melyek ezek?
A vízben oldódó vitaminok ugye a szervezetben csak korlátozott mértékben raktározódnak, ezért rendszeres fogyasztásuk nagyon fontos a szervezet megfelelő működése szempontjából. A vitaminoknak az a része, ami nem hasznosul, a vizelettel távozik, de mindenképpen nem csak a zsírban oldódó vitaminoknál, hanem a vízben oldódóaknál is figyelni kell ugye a toxicitásra, hogy itt sem szabad túlzott mértékű mennyiséget bevinni a szervezet számára. Ugye itt, amit megemlítenék, például a B-vitamin, és ennek ugye több fajtája létezik. Az első a B1 vitamin, amit ugye tiaminnak is nevezünk. Ez a vitamin részt vesz a normál anyagcsere folyamat kialakításában, szükséges a szív és az érrendszer megfelelő működéséhez, miben található meg például hüvelyesekben, napraforgómagban, tökmag, sertéshús, élesztő, barna kenyér, sertésmáj, vese, ugye ezekben megtalálható. Ugye az, hogy mennyi mennyiségre van szükségünk, ugye itt is az a referencia érték, amit meghatároztak. Itt a B1 vitamin esetében ez 1,1 mg-ot jelent. Hiánya esetén kialakul a beriberi, ugye, ami egy izomgyengeséggel, koordinációzavarral, idegességgel, lábizületi fájdalommal járó betegség. Ugye Távol-Keleten ez gyakran kialakult, hogy kizárólagosan hántolt rizst fogyasztottak. Ott a B2 vitamin, ő a riboflavin, ugye más néven. Szintén részt vesz a szervezetben a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban. Hozzájárul a vörös vérsejtek normál állapotának fenntartásához, tehát a normál vasanyagcseréhez, által a fáradtságot csökkentjük. Fontos a normál látás fenntartásánál, a nyálkahártyák normál állapotának fenntartásánál, szerepe van az idegrendszer normális működésénél. ami tartalmazza élelmiszer, például a tojás, tej, tejtermékek, máj és a hús, és hogy itt is, hogy mennyi mennyiségű B2 vitaminra van szükségünk, szintén ugye a megállapított populációra vonatkozó beviteli referencia érték, ha mondjuk felnőtteket tekintjük, akkor 1,6 mg per nap, akár egy várandóság idején ugye ez emelkedettebbet 1,92 mg per nap. Ha kisgyerekeket megnézzünk, mondjuk nézzünk egy 4-6 éves korosztályt, ott pedig 0,7 mg per nap.
Mit okozhat ennek a vitaminnak a hiánya?
B2 vitamin hiánya több problémát okozhat, például szárnyák a hártya sérülése, akár a nyelvgyulladása, ekcéma vagy szarúhártya keringési zavara. Sportolóknál ugye kialakulhat ez a hiánybetegség, hogyha nagyon sok izomgyakorlatot végeznek. Ugye terhességben is szoptatás alkalmából ennek a vitaminnak egy részét a magzat kapja meg, tehát az anyukánál kialakulhat egy hiánybetegség. Ugye idős embereknél mondhatom azt, hogy a felszívódás rosszabb, és tudjuk is, és akár itt a táplálékból is hiányozhat náluk, vagy szigorú vegetáriánus étrend mellett szintén felléphet a hiánya. És ugye az antibiotikum kezelés, amit már korábban említettünk más vitaminnál, az a hosszú antibiotikum kezelés itt is okozhat problémát. A hatását akár csökkentheti egy fogamzásgátló tabletta alkalmazása, vagy a szódabikarbóna, antidepresszánsok, és itt is megemlíteném az alkoholfogyasztást, ami általában azért minden vitaminra igaz, illetve például a kemoterápia alkalmazása. A B3 vitamin, az más néven a niacin, szintén részt vesz a szervezetben a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban, szükséges az idegrendszer normál működéséhez, a fáradtság csökkentéséhez, a nyálkahártyák és a bőr normál állapotának fenntartásában, mikben található meg ugye húsok, máj, halak, tej, élesztő gabonafélék, zöldségek, a kukoricában nem annyira jellemző. Az, hogy mennyi B3 vitaminra van szükség, ugye szintén egy referencia érték, amit meghatároztak, ugye ez 16 mg-ot jelenti. Hogyha a B3 vitamin hiánya kialakul, akkor egy olyan betegség alakul ki, amit pellagrának nevezünk. Három tünete az, amit láthatunk és tapasztalhatunk, lehet egy ilyen dermatitis, egy ilyen bőrgyulladás, a bőr begyullad, kilepedezik, hámlik, hasmenés is, demencia. Hogyha mellette mondjuk májbetegség, cukorbetegségre vagy közfényre, akár magas vérnyomásra gyógyszeres kezelést használunk, akkor ugye ez az említett gyógyszereknek a hatását módosíthatja. Egy kis érdekességként említeném meg, hogy ugye a dél-amerikai indiánok ugye kedvelt tápláléka a kukorica, és ugye említettem, hogy az kevés mértékben tartalmazza a B3 vitamint, és hogy érdekes volt, hogy ezek az indiánok mégsem betegedtek meg ugye ebben a pellagra betegségben, hogy mi lehetett ennek az oka, és hogy az volt, hogy ezt a kukoricát ők ugye a fogyasztás előtt ugye vízben jól áztatták, és hozzákevertek fahamut, és ezáltal ugye ennek a kukoricának a héja felpuhult, és ezáltal ugye előkerült és felszabadult ugye ez a B3 vitamin, és így ugye nem alakult ki náluk ez a pellagra betegség. Megemlíteném még a B5 vitamint, ugye az a pantotémsav, ugye a másik elnevezése. Szintén ugye a többi vitaminhoz hasonlóan szerepet játszik a normál energiatermelő folyamatokban. Hozzájárul bizonyos szteroidhormonok és D-vitamin, és különböző ingerület átvevő anyagok szintéziséhez, anyagcseréjéhez. A B5 vitamin hozzájárul a fáradtság csökkentéséhez és a normális mentális teljesítmény kialakításához. Hol található meg ugye az említett vitamin? Például húsoknál, hüvelyeseknél, májban, gabonaféléknél, akár állati belsőségeknél, földi magyaró, bab, tojás, burgonya, brokkoli, tehát van több lehetőség, ami közül választhatunk. Itt is ugye a megadott felnőttekre vonatkozó napi referencia érték az 6 mg-ot jelenti. Hiányában depresszió, hányás, fáradtság, izomgyengeség alakulhat ki.
És talán az egyik leggyakrabban említett a B6 vitamin, ami a hányinger csökkentésére szolgál, legalábbis így ismerjük, de mit tud még ez a vitamin?
Igen, általában ugye a betegek és a hozzánk betérő úgymond vásárlók, és ugye az emberek többsége ugye a hányinger csillapítás alapján ismeri a B6 vitamint, ugye őt piridoxinnak is szoktuk nevezni más néven, és ő is részt vesz ugye a normál energiatermelő anyagcsere folyamatokban, szintúgy, mint a többi B-vitamin, a normál fehérje és glikogén anyagcserében, szükséges az idegrendszer és az immunrendszer normális működéséhez, és nagyon fontos a normál vörös vérsejt képződéséhez, valamint szintén a fáradtság csökkentéséhez. Amiben megtalálható a B6 vitamin, itt is a húsok, máj, hüvelyesek, különböző húsok, ugye, gabona, tejtermékek, tojás. A gyümölcsök és a zöldségek általában azért ebből keveset tartalmaznak. A mennyisége, amennyi szükséges ugye a B6 vitaminból, szintén ugye ez a referenciaérték, amit meghatároztak, felnőtteknél 1,6 mg per nap. Hogyha egy kisgyereket nézünk, egy 7-10 éves korosztályt, számunkra ez 1 mg per nap, várandóság idején pedig 1,7-1,8 mg per nap. A B-vitaminok sora a lehetőségek tárháza igazából, tehát a B7 vitaminnal folytatódik a sorozat, amit nevezünk H-vitaminnak vagy biotinnak is. Ugye a B7 vitamin szintén részt vesz az energiatermelő anyagcsere folyamatokban, a többiekhez hasonlóan, különböző makrotápanyagok normál anyagcseréjében, az idegrendszer normál működésében, hozzájárul a haj és a bőr normál állapotának fenntartásához. Megtalálható májban, élesztőben, tojássárgájában, néhány zöldségben, például sóska, saláta, paraj. A hús és a gyümölcsök az általában azért B7 vitaminban szegények. A napi beviteli referencia érték, amit meghatároztak, ugye a biotin esetén az 50 mikrogram. Hogyha a már korábban említett antibiotikumokat újra itt megemlítjük, akkor az antibiotikumok használatakor szintén felléphet B7 vitamin hiány.
És ha jól tudom, a B9 vitamin a folsav, amit várandósok hallanak a legtöbbször, hogy nagyon sokat kell bevinni ebben az időszakban belőle. Mire jó még ez a vitamin?
Igen, a folsav, ez a B9 vitamin, ugye, amit általában